Akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket, és külön köszönöm Zsordos Árpád, hangvadász, madárhangműtőnek, hogy eljött, köszöntelek.
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Na, és mielőtt megkérnélek arra, hogy magadról néhány mondatot mondjál, elmondom a mi ismeretségünket, mert talán érdekes lehet. Ugye többet magammal, Nórával, Tamással különböző helyeken hangfelvételeket készítünk, így a természetben is, és amikor feldolgoztam ezeket a felvételeket, hogy a honlapomra felkerülhessenek, akkor több részletben madárhangokat is találtam, és hát én mondjuk a barjút, szarkát, gólyát, mondjuk ezeket meg tudom egymástól különböztetni, meg mondjuk a fecskéket, de a többi madarakat nem ismerem. És a Magyar Rádióban az Emberegyen hallottam reggel 5 és 6 óra között valamilyen vidék magazinja van, és hát ott hallottam valakit, aki a madarakról beszélt. Megjegyeztem a nevét, az interneten utána néztem, és így akadtam Zsordos Árpádra, akit telefonon felhívtam, elmondtam, hogy miben szeretném a segítségét kérni, és akkor abban maradtunk, hogy csatolt fájként ezek ilyen hangrészleteket elküldtem, és nagyon kedves volt, mert egy-két napon belül visszaírt, hogy melyik hangfelvétel milyen madárhangot tartalmaz, úgyhogy így nagy segítségünkre volt. És akkor a kérdésem az, hogy egy pár mondatban légy szíves mutatkozzál be.
Hát igen, hangvadászként ismernek, akik a rádiót hallgatják, de tulajdonképpen én is környezeti nevelő vagyok, mint az előző előadó. A Madarász Óvi és Madarász Suli programot csinálom. A Madarász Sulit már 1981 óta. Majd a Madarász Óvi programot 1992-ben indítottam el. Ez teljesen az én saját ötletem és a saját módszereim szerint zajlik azóta is mindkét program egyébként. És hát tulajdonképpen így célja ennek a két programnak átételesen természetvédelem. Ugye itt az előbb az ökológiáról hallottunk. Az ökológia az egy átfogóbb dolog, azon annál egy kicsit szűkebb a természetvédelem, amikor egyes fajokat próbálunk megvédeni. A régebbi természetvédelem az még csak arra szorítkozott, hogy egyes fajokat védjünk meg. Aztán a modernebb természetvédelem már, amely az ökológiát is ismerte, az már élőhelyeknek a megvédésével foglalkozott, és van a természetvédelemnek egy harmadik módszere, amit én csinálok, a környezeti nevelés. És ez nagyon fontos, ugyanis ha mi mindenféle jogszabállyal, meg törvénnyel, meg rábeszéléssel, tiltással megpróbálunk egyes élőlény fajokat vagy élőhelyeket megvédeni, azt meg is kell őrizni a jövő számára, és ez csak úgy lehet, és a jövő szempontjából szerintem ez a leghatékonyabb, hogy a szemléletet formáljuk. Itt szó esett az előző előadóhoz érkezett kérdések között a hóvilágról. Ott nem akartam közbeszólni, de most hadd mondjam el, és ez azt hiszem, ez jellemzi, hogy miért fontos a környezetvédelem. Én azt mondom, hogy én nagyon örülök annak, hogyha egy kiránduló jogszabály követő, törvénytisztelő, és ha tudja, hogy a hóvilág védett, akkor nem tépi le. De még jobban örülök annak, hogyha nem tudja, hogy védett, és mégsem tépi le. Egyszerűen azért, mert rájött arra, vagy magától, vagy a környezeti nevelők segítségével, hogy fölösleges letépni. És rájött arra, hogy az a növény, az az élőlény nem véletlenül van ott, ahol van, és azért, mert mi emberek vagyunk, és mindenfélét kitalálunk, hogy mi szeretjük a növényeket, szeretjük a szépet, meg ugye van az a mondás, hogy aki a világot szereti, rossz ember nem lehet, hát akkor szedjünk egy csokorra, vigyük haza, mert mi akkor milyen jó emberek leszünk. Rájön arra, hogy ez butaság, és az minden élőlény ott igazán szép, ahol eredetileg él, és inkább mi menjünk ki oda, és ott csodáljuk meg. No hát ez a fő célja tulajdonképpen a környezeti nevelésnek, hogy ezt a szemléletet kialakítsuk, és a módszerekről is esett itt szó az előbb, én ezt rövidebben foglalnám össze, a gyerekeknek az érzelmeire kell hatni. Tehát nem jogszabályokat ismertetni velük, hogy melyik a védett, melyik a nem, melyiknek mennyi az eszmei értéke a védettek közül, melyiknek mennyi, hanem egyszerűen rácsodálkozhatni őket a szépre, ehhez ki kell őket vinni a természetbe. Én magam is csodálkozva megyek oda 200-szor ugyanahoz az élőlényhez, ha újra találkozok vele, ezt a gyerek érzi, látja rajtam, és ő is csodálni fogja. Tehát tulajdonképpen ez a környezeti nevelés. És hát ugye a madárhanggyűjtés, a hangvadászat az tulajdonképpen ennek a mellékterméke, és hát úgy indult, hogy ugye nagyon él, gyűjtő szenvedély az bennem volt, azt hiszem, hogy még talán vadász szenvedély is. És a vadász szenvedélyemet én úgy próbáltam kielégíteni, mivel sajnáltam megölni az állatot mindig is, kipróbáltam azt is. Voltam én igazi vadász inas is, de valahogy hiányzott belőlem, úgy látszik, lehet, hogy ez egy fogyatékossága, az ölés szenvedélye, úgyhogy inkább a zsákmányt én a hangja révén szerzem meg, és hát szerintem ez azért is jó, mert az a zsákmány, ami nekem örömet szerzett, az örömet szerezhet másoknak is. Most például majd, hogyha megmutatok belőle egy-kettőt, ami hangvadászat eredménye az itt a hallgatóságnak, de ugyanakkor ott maradt kint a természetben, és más is megcsodálhatja, másnak is örömet szerezhet.
Azt szeretném kérdezni, hogy úgyis a hangfelvételek ugye óvatatlanul előtérbe kerülnek, azért mondd el egyszerűen, hogy milyen technikával és milyen módon készíted a felvételeket.
Hát ez a szó, hogy hangvadász, az elég jó ráillik, mert valóban ahhoz, hogy a szabad természetben egy állatot legyen, az madár vagy rovar vagy akármilyen állat, amely hangot ad, annak a hangját begyűjtsük, az nagyon hasonlítanak a módszerei az igazi vadász módszerekhez. Főleg az úgynevezett cserkeléses módszerhez, amikor az ember megpróbál nagyon csöndesen mozogni a természetben, ugye hallja, hogy hol szól az a madár, amit ő föl szeretne venni, jó esetben tudja is, hogy mi az, ami szól, tehát ha már tudja, akkor ismeri valamennyire annak a madárnak az életmódját, és akkor már sikeresebb lesz majd a vadászat. Megpróbálja megközelíteni, minél közelebb menni, és felvenni a hangját. Na most ugye itt jön a technika. Ezt nem lehet akármilyen technikával véghez vinni. A hangvadász fegyvere nem a puska, hanem a mikrofon. Ugye, aki hangfelvételeket próbált készíteni, az tudja, hogy a mikrofont azt nagyon közel kell tenni a riportalanyhoz, ahhoz, hogy jó legyen a felvétel. Hogy a riportalany, most így nevezem a madarat, a riportalany hangja az sokkal hangosabban hallatszon a felvételen, mint a háttérzaj. Na most az erdőben nincsen csönd, ott az nem stúdió körülmények vannak, és ráadásul nem is lehet közel menni sajnos a madárhoz, mert az fél az embertől, ezért egy olyan eszközt használunk, amelyet úgy hívunk, hogy parabola hangtükör. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy 60 centi átmérőjű alumínium lavorszerű eszköz. Ilyet használnak egyébként a tévéadások vételéhez, amelyek a tetőn vannak, ezek a parabola antennák, és ennek a fókuszpontjába helyezünk el egy mikrofont, ami lehetőleg egy nagyon jó minőségű érzékeny mikrofon, úgy, hogy a mikrofon membránja pontosan a fókuszban legyen. És a beérkező hanghullámokat a parabola összegyűjti, fókuszálja és a mikrofon membrányára juttatja, és ami a lényeg, 5-6-szoros erősséggel, mint ahogy az beérkezett, tehát levágja a háttérzajt. És ez úgy történik egyébként, nagyon pontosan kell célozni a parabolával, mert csak azt a hangot erősíti fel 5-6-szorosára, amelyet nagyon pontosan becéloztunk, itt centiméterekről van szó. Fülhallgató segítségével célzunk, tehát kint ugye úgy történik gyakorlatban, hogy a fejemen van a fejhallgató vagy a fülhallgató, a felvevő eszközt pillanat áll üzemmódban ugye elindítom, de még nem megy a felvétel, de már hallom a fejhallgatóban a hangokat, majd a parabolát mozgatva addig célozgatok, ameddig a legtisztábban, a legerősebben hallom a hangját. Ugye aki ezt egyszer kipróbálta, annak nem kell mondanom, hogy milyen pontosan kell célozni, mert egy milliméternyi mozdítás már érezhető, hallható a hangminőség rovására megy, tehát akkor nagyon pontosan becéloztam, akkor picit visszatartott levegővel, elindítom a felvételt, és a madárhang felvételre kerül. Ezt majd meg fogom mutatni közben, de most még ha van kérdések.
Jó, akkor egy-két kérdést tegyetek fel, és akkor utána jön hápja a felvételekkel.
Itt van ez a parabola hangtükör, hogy meglássam, hogy mi az.
Sajnos nem hoztam el. Megmondom miért, mert nem kocsival jöttem föl vidékről, és ez buszon elég nehezen szállítható. Talán kellett volna, hogy elhozzam, de sajnos nem tudom, de...
Milyen nehéz egy ilyen parabola?
Hát maga az alumínium 60 centis parabola nem lenne túl nehéz, de ugye a mikrofonok, hát itt is láthatóak mikrofonok, körülbelül ilyen, mit használok én is, meg hát a hozzávaló dolgok azért, ez viszonylag nehéz. Egy, körülbelül a parabola mikrofonnal felszerelve olyan 3 kiló lehet, tehát nem nagyon nehéz. Ma már szerencsére a digitális korszakban a felvevő eszköz az viszont nagyon könnyű, maroban elfér. Mit van, ez a kis digitális felvevő, én nem ilyet használok, én mini diszket használok, ami szintén tenyérben elfér. Ennek ez a nagy előnye, a nagy hátránya, viszont olyan kicsik rajta a gombok, hogy az ember könnyen mellé nyúl, és bizony nem lehet megismételni, nem lehet azt mondani a madárnak, hogy légy szíves, ezt még egyszer mondd, de nem fogja elmondani. És azt tapasztalatból állíthatom, hogy az igazán jó felvételeket az ember egyszer csinálhatja meg az életében. Ha akkor nem csinálja meg valamiért, mert mellé nyúl, soha többet nem fog visszajönni a lehetőség. Ebben biztos vagyok. 20 éve csinálom, és eddig még amit elszalasztottam, azzal újra nem találkoztam. Van számtalan ilyen is.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez csak a hobbija, vagy ez a pénzkereső
foglalkozása? Hát ez most nagyon racionális kérdés volt. Ehhez összekapcsolódik. Ez mindenképpen szenvedély. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy az ember azért csinálja, mert ezzel keresi a pénzt, mert úgy nem éri meg. Úgy kapcsolódik össze, hogy ugye én környezeti nevelésből élek, tehát ez a fő foglalkozásom, a Marci Bányi téri művelési házban vagyok alkalmazásban, és hát a környezeti nevelés során az óvodákban és iskolákban is a saját hangfelvételeimet játszom le. Tehát ilyen szempontból ugye a saját anyagomat, amiért egyszer már megdolgoztam, azért egyszer valahogy átítésen pénzt fogok kapni, és hát aztán úgy jött magától, hogy a rádióban is van ez a kis műsorom, amiért szintén fizetnek. Mondjuk az első 2 évben nem fizettek érte, de most már fizetnek. Tehát az ember, ha nem türelmetlen, akkor a gyümölcs megérik.
Mekkora hanggyűjteménye van, milyen hangok vannak?
Hát Magyarország összes olyan madarának a hangja megvan már nekem, amelynek a hangját érdemes felvenni. Meg olyan is, amit lehet, hogy nem is érdemes, de az is megvan. Tehát azt mondhatom, hogy a magyar madárfauna, legalábbis az énekesek az teljes, de nem csak a magyar. Nemrégen jelent meg az utolsó CD-m, ami megjelent, az Románia madárhangjai című, az egy 3 CD-ből álló sorozat. Ezt a Román Madártani Egyesület, ott 2 madártani egyesület van egy Milvus csoport nevű, ott főleg magyarok vannak, meg van egy nagy madártani egyesületük a románoknak, amelyben magyarok is, meg románok is vannak, ők rendelték meg, és hát ott ugye Dobrudzsa hangjai is benne vannak, meg az erdélyi hegyek madárhangjai, tehát az egy nagy CD gyűjtemény.
És akkor csak madárhangokat?
Nem, én mindent gyűjtök, mert ez szenvedély. Én még a hortobágyi budi ajtónak hangját is fölveszem, amikor fújja a szél, és én úgy vélem, hogy ez jó lesz valamire, és hát sokszor jó is valamire, mert már elég sok filmes barátom ismer, és valami filmhez például hang kell, akkor fölhívnak, hogy nincs véletlenül egy hangod, amin mondjuk valami ajtónyikorok, de véletlenül van, és akkor van.
Bocs, bocskodműsorban mindig van ilyen hangfelismerő jelenet.
Hát ott is oda mondjuk olyanban még nem kértek, de például a színházban megy sokszor ilyen színházi előadásokon a háttérben.
Hanghatásoknak kell színházi hanghatás.
Mississippi gőzhajó meg ilyen.
Hát igen, sok minden. Lánccsörgést is vettem már fel például.
Milyet?
Lánccsörgés. Hát ha jól lesz valami.
Minden gazdagabb a gyűjtemény, annál több esély magának.
Viszont a parabolának nagy előnye, hogy szélben is lehet vele jól felvenni, ha sajnos, olyan irányból fúj.
Sajnos nem.
Nem,
a parabola, hát nem a parabolának árt a szél, hanem a mikrofonnak, és mivel a mikrofon azért az ugyanúgy szabadon van, tehát a parabola tükör nem takarja el a széltől. Annyi segítség van, hogy én olyankor megpróbálok háttal helyezkedni a szélhez.
Na erre gondoltam.
De nem szokott sikerülni, mert általában a madár meg pont nem ott énekel, hogy háttal tudjak helyezkedni. Tehát a szél van, akkor azért az sem használható. A hangvadász nagy ellensége a szél, meg az eső, mert az esőcseppek kopogása viszont belemegy a parabolába.
Még egy kérdésem volna, ha szabad, hogy ha nem sértem meg, nem támadom. Van egy kollégája is, aki az előző smittagon, ő vele mennyire van jó barátság, mennyire volt, dolgoztak együtt.
Smittagon nekem Matyai jó barátom, 20 évvel idősebb, mint én. Rendszeresen tartom vele a kapcsolatot. Én valamennyire tanító mesteremnek tartom, de nem hangvadászat terén, ugyanis Smittagon nem gyűjtött sohasem hangot. Ő is csinált ezt a műsort valóban, ő a saját módszerei szerint, de ő más hangokat használt. Tehát ő általában német kazettákat használt az illusztrációra, nem a saját felvétele.
És ő mit csinál most jelen pillanatban?
Hát Egon nyugdíjas, már régen, ugye ő most lesz 80 éves, sajnos a szeme már nem túl jó, de írogat még most is, úgyhogy jól van.
Köszönöm. Tehát akkor végül is jól van azért, igen, hát csak kíváncsi voltam, hogy hogyan.
Jó, és akkor most talán érkeztünk.
Még egy kérdés lehet, hogy egy-egy ilyen alkalommal, én egyébként azt gondoltam, hogy ez csak a hobbi, hány órát, vagy mennyi időt tölt? Gondolom ez változó, de azért mégis úgy tolíthatár.
Hát mindig annyit, amennyi időm erre van. Na most ez úgy történik, hogy ugye én általában akkor tudok most már csak hangokat felvenni, hát vagy nyáron, illetve hát tavaszad, na akkor ott kezdem inkább, hogy a madárhang felvételnek van egy viszonylag rövid szezonja, a tavasz. Tehát amikor a madarak énekelnek, akkor az egy kb. Egy hónap, másfél hónap, olyankor lehető legtöbb időt igyekszem kint tölteni. A madárhang felvételre viszont szerencsére a hajnali órák a megfelelőek, és hát ugye hajnalban általában az embernek más dolga nincs, mint vagy alszik, vagy madárhangot gyűjt. Én a madárhanggyűjtést választom, így aztán a munkámból nem veszel időt. Ez gyakorlatban úgy szokott történni, hogy például amikor a májusban vannak a madarászóvinak a kirándulásai, és nekem olyan sok óvodás csoportom van, hogy minden napra jut ilyen, akkor olyan helyekre szoktam a gyerekeket kihívni, ahol madárhangot is lehet gyűjteni. Természetesen nem akkor, mikor ők ott vannak. Ők jönnek 10 órára, én kimegyek 5-kor, reggel 5-kor, és akkor ott dolgozom, addig gyűjtöm a hangokat, és nem csak a hangokat, itt nagyon fontos az élményeket is. Tehát ahhoz, hogy valaki környezeti nevelést tudjon végezni, ahhoz ő neki élményeket kell gyűjteni. Tehát ezt nem lehet könyvből csinálni, hanem én akkor látok mindenfélét, és amikor megjönnek a gyerekek, akkor át tudom nekik adni az élményeket. Közben már ott vannak a felvett hangok, amit majd egyszer hasznosítani fogok, feldolgozok otthon. Hát ez elég sok időt töltök vele. Amikor a CD-im készülnek, tehát hogyha valami ilyen megrendelés van, akkor természetesen minden nap kint vagyok, amikor szezon van. És hát ugye érdekes dolgok is, hogyha egy rövid történetet elmeséltek itt gyorsan, hogy amikor az első CD-m a Magyarország nem a madárdalos kirándulások című első CD-met készítettem, akkor hiányzott róla még két madár. És már a leadási határidő nagyon sürgetett, az egyik madár volt a sarlós fecske, a másik pedig a királyka, a sárga fejű királyka. Jó lett volna a tüzes fejű királyka is, ami közel rokona, de hát az nagyon ritka Magyarországon, abban nem is reménykedtem, beletörődtem volna, hogyha a sarlós fecske meg a sárga fejű királyka megvan. Ez volt április 27-én és 30-án kellett leadnom a dolgokat. Az interneten van egy úgynevezett madárlista, ahol a hazai madarászoknak ez egy levelező listája, én ezzel természetesen rajta vagyok. És ott feltettem egy kérést, hogy aki, amely kollega tud ebben segíteni, hogy hol tudok hirtelen fölvenni sarlós fecske, meg király hangot, az szóljon. Hát többen jelentkeztek Erdélyből, mindenhonnan, de én végül Sopront választottam, mert ott tudtam, hogy ott van sarlós fecske. Igen ám, csak hogy a sarlós fecskék általában május 1-én jönnek meg. És ugye volt április 27-e, még nem voltak sarlós fecskék. És a barátom, aki írta nekem, hogy hát jöjj, gyere le nyugodtan, királyka az itt van az egyetemnek a botanikus kertjében, itt énekel, hát sarlós fecske az meg még nincs. Mondtam neki, jó van Tiborkám, lemegyek, mire leérek, biztos lesz. 28-án érkeztem meg, délután 3-kor, és ahogy kipakoltuk a kocsit, raktam ki a felszerelést, megszólalt a sarvas fecske. Akkor érkeztek meg Dél-Afrikából, és rögtön ott még az autó mellett állva fölvettem a hangját. Másnap hajnalban kimentem átra a botanikus kertbe a fenyőkhöz, hallom a királykát fönt a fenyő csúcsán szól, nagyon vékony a kis hangja, rendkívül magas frekvenciájú hang, gyenge hangja van, messze volt. Volt nálam egy CD, amin Dr. Ország Mihálynak a CD-je, majd az őről is megemlékeznék. Volt neki egy királyka felvétel, azt elvittem magammal, gyorsan lejátszottam egy hordozható CD lejátszottam a királykának, amely a fán énekelt, azonnal lejött, majd erről később mesélek, hogy miért jött le, annak hangját is fölvettem. Amit a hangját vettem, már hallottam, hogy a hátam mögött egy tüzes fejű királyka is énekel, úgyhogy csak annyi volt, hogy megfordultam, és fölvettem annak is a hangját. Na most ez rendkívül ritka eset, ennél sokkal többet kell dolgozni, de aki sokat dolgozik, annak még akár szerencséje is lehet.
Akkor legyen most egy kis hangbemutató, jó?
No, hát én akkor azt találtam itt ki, bocsánat, mindjárt, csak most közben leállt itt a dolog, de mindjárt elindul. Ugye először arról beszélnék, és egy olyan felvételt játszok le, amely egy ember által komponált zene. Hogy tulajdonképpen ugye sok zenekutató azt mondja, hogy az emberi zenének a gyökerei a természetből jönnek, és hogy valószínűleg a madárének volt az, ami inspirálta az első zeneszerzőket is, és inspirálja még ma is. Gondoljunk csak például ugye Vivaldi Négy évszak című művére, ahol tényleg aki kint jár a természetben, az ráismer arra, hogy ez tényleg az ősz hangulata, a másik tényleg a tavaszé. Ez a felvétel viszont, kicsit hallgassuk. Új-Zélandból kaptam ezt a felvételt. Ez egy keringő. És aki ezt a felvételt készítette, ő kint az új-zélandi erdőben a madárhangokat hallgatva, neki ez a keringő jutott eszébe. Lehet, hogy ő is komponált egyébként, hogy ő szerezte ezt a zenét. De minden esetre ez is mutatja azt, hogy az erdő hangjai, amikor kint vagyunk, akkor ugyanolyan zenei élményt tud nyújtani, mint az ember által kitalált zene, és ez a kettő nagyon jól összefügg. Egy kicsit hallgatjuk.
Kellemes.
Na most ezek a hangok, ezek a madárhangok, amit közben hallunk, ezek az új-zélandi esőerdőnek a hangjai, de hogyha mondjuk nem Új-Zélandba megyünk, most egy kicsit lehalkítom, hanem hova menjünk most képzeletben. Hát amikor én jöttem, akkor ezt hallottam. Ez a Hungária körútnak a hangja. A városi ember ebben a hangkörnyezetben él, ezt már az ökológusok egyébként hangszennyezésnek nevezik, és megszoktuk, és nem tudjuk, hogy mi a bajunk, mitől vagyunk idegesek, megszoktuk, pedig mennyivel jobb lenne, hogyha például ebben a környezetben élhetnénk. Ugye, hogy mennyivel megnyugtató?
Sokkal.
Ez egy magyar erdőnek a normafa környékén készült hangfelvétel egy májusi napon. Parabolával annyi volt az egész, hogy szép lassan így körbeforogtam a parabolával. Tettem egy teljes fordulatot, kb. 3 perc alatt, és ez a felvétel született belőle. Mindig az a madár énekel rajta éppen erősebben, amelyik felé irányult a parabola. Egy kicsit hallgassuk. Most legyen egy fekete rigó szól erősen. És hogyha sokáig hallgatjuk, vagy pedig kint valóban átéljük ezt, akkor mindig eszünkbe jut az, hogy vajon ezek a madarak, amelyek így ilyen egybecsengő koncertet adnak egy tavaszi erdőben, miért teszik ezt? Egyáltalán üzennek-e valamit egymásnak ezzel a hanggal?
Az is lehet.
Igen.
Mondanak-e valamit?
Igen.
Vagy csak cél nélkül? Hát igen, én is azt gondolom. Na most én ezt, mikor elkezdtem madárhangokat gyűjteni, bennem is felmerült ez a kérdés, természetesen szakirodalomban utána lehet olvasni. Ennek az a címe, ennek a témának, hogy a madarak kommunikációja. Ehhez azt kell tudni, hogy a madarak kommunikációja, tehát a beszélgetése, az nem csak a hangra szorítkozik. Amikor egy fekete rigó, például, mindjárt meghallgatjuk ezt a fekete rigót, amely abból a hangkavalkádból szól. Bocsánat, nem az volt. Tehát ez a fekete rigó, amelyet akár itt a kertben is hallhatunk tavasszal. Amikor énekel, akkor itt már hallottam egy jó hozzászólást, hogy csak a hím énekel. Tehát itt most a fekete rigó énekét halljuk. Ez tulajdonképpen emberi nyelvre lefordítva most ez a rigó, amit hallottunk, azt mondta, lehet, hogy egy kicsit prózai lesz, szabad fordításban, körülbelül azt mondta, hogy itt vagyok, helyemen vagyok, ha ide jössz, széttéplek, itt vagyok, a helyemen vagyok, nyugodj meg, de ha ide jössz, széttéplek. Na most ez kinek szól? Ez egyrészt a saját párjának szól, amelynek ugye az a dolga, hogy a tojásokat elengesse. A fekete rigó párnál a beosztás az úgy történik, hogy csak a tojó építi a fészket, csak a tojó ül a tojásokon, közben a hím, amíg a tojó a fészket építi, fészekanyagot gyűjti, majd 18 napig ül a tojásokon, addig a hím a területét őrzi, énekkel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan hasonlatot mondhatnék, hogy ez egy hangkerítés. Tehát ő neki egy bizonyos nagyságú területre van ahhoz szüksége, hogy a fiókáikat felnemeljék, és ezt a területet valahogy be kell kerítenie. Ugye mi emberek az a területünket bekerítjük egy dótkerítéssel, ő pedig a hanggal. Na most ez természetesen úgy történik, hogy amikor kijelölik a területeket, amit idegen szóval revíreknek vagy territóriumoknak nevezünk, a tojó és a hím akkor már párban vannak. Na most a tojó az a rivális, vagyis a szomszéd tojóval harcol, folytat nagy verekedéseket, a hím pedig annak a párjával, tehát a tojó ellen, a hím ellen, és így alakulnak ki a revírek. A területre azért van szükség, mert ugye egy bizonyos területről kell összegyűjteni az élelmet. Minél több az élelem, ezt a madarak nagyon jól tudják érzékelni egyébként, hogy mennyi lesz az élelem, annál kisebb területre van szükség, ha kevesebb az élelem, nagyobb területet foglalnak. Tehát először a terület kijelölése verekedésekkel történik. Amikor összeugrik mondjuk két rigó, két hím rigó, akkor a győztes, amelyik az erősebb, az ott marad a területen, a másik kicsit visszahúzódik. A győztes rögtön fölugrik egy magas fa tetejére és elkezd énekelni egy ilyen harci dalt, amit itt hallottunk. És ez azt jelenti, hogy itt vagyok, ez az én területem. És hát ugye szabad fordításban azt is jelenti, hogy ha még egyszer ide mersz jönni, kitépem a tolladat. Na most ezek az összetűzések, tehát a tetlegesség az elég, ha egyszer-kétszer megtörténik, utána már elegendő a hang. Sokkal kevesebb energiaráfordítás, tehát tulajdonképpen nagyon hasznos dolog, hogy énekel. Ugyanakkor ez az ének azt is jelenti a párja számára, hogy a hím ott van a helyén, ő nyugodtan ülhet a tojásokon, addig, amíg a hím hangját hallja, addig nincs veszély. De egy harmadik szereplő is beléphet a képbe, a fekete, az éneklő fekete rigó szándékai ellenére mondjuk meghallhatja egy ragadozó madár, egy karvaj, amelynek ugye rögtön zsákmányt jelent, és megpróbálja megfogni. Hát erre is megvan a stratégiája. Különböző madárfajoknak éneklés közben különböző stratégiája van arra, hogy megvédjék magukat. A fekete rigó stratégiája az, hogy kiül egy magas fa tetejére, vagy a villanyoszlopra, vagy a tévéantennára a háztetőn, és ott énekel. Onnan egyrészt messzire hallatszik a hangja, másrészt messzire ellát. És hogyha azt hallja, hogy, illetve azt látja először, hogy egy ragadozó madár közeledik, akkor azonnal eltűnik, riasztó hangot adva. Na most az előbb az nem nyelvbotlás volt, hogy azt mondtam, hogy azt hallja, ugyanis ő riasztó hangot ad, de amerről jött a karvaj, ott egy másik fekete rigó már előbb észrevette, az ugyanezt tette. Ő is egy riasztó hangot adott, tehát a riasztó hang az terjed. Az azt jelenti, mindjárt keresek itt egy riasztó hangot.
Hangjuk hangossága számít?
Nem, egészen más jellegű a riasztó hang.
És hogy említett a tojót, hogy az a tojáson van, akkor a másik párja eteti, vagy hogy?
Igen, mindjárt azt is elmondom. Na most itt hallani a hangot? Ugye nagyon magas ez.
Igen.
Ez a fekete rigónak, mindjárt, ez a cici hang, ez a légriadót jelző hangja. Tehát ez akkor szólal meg, amikor ő egy légi veszélyt érzékel, vagyis egy közeledő ragadozó madarat lát. Amikor ezt a hangot adja, utána azonnal lebukik a bokorba, elbújik, és vagy teljesen csöndben marad, vagy ad egy másik hangot, hallgassuk meg ezt is. Hát ez ilyen hangos, bizonyos szangosabb, mint az ének. Ez egy kettős funkciójú hang, ezt lehet egyébként gyakran hallani. Sőt, én azt mondhatnám, hogy akár hármas funkciójú. Ugye egyrészt jelzi azt, hogy valami veszély van. Másrészt pontosabban a földi veszélyt jelzi. Tehát, hogyha csak hallja egy másik fajtása, akkor tudja azt is, hogy a veszélyt hol kell keresni. Tehát macskára, kutyára, vagy esetleg ha ember riasztja fel a fekete rigót, akkor is ezt hallja. Sőt, megfigyeltem azt, és a szakirodalomban is megerősítést találtam erre, hogy gyakran használják megtévesztésre is ezt a madarak, a rigót. Amikor este az alvóhelyüket keresik, és ugye főleg téli időszakban, amikor nincsenek revírjeik, akkor egy-egy alkalmas, sűrű örökzöldben több rigó is szeretne aludni. És amelyik először elfoglalja a helyét, és látja, hogy egy másik rigó oda akar jönni, akkor ezt a riasztó hangot adja. És az a másik rigó azt hiszi, hogy veszély van, és inkább elbújik valahová máshol. És ezt valóban csinálják a fekete rigók, és gondolom más madarak is. Na most, ha már itt a riasztó hangoknál tartunk, akkor mutatok egy másik riasztó hangot is. Ez egy, hát gondolom most mindenki azt hiszi, hogy ez egy barium, károg. Hát énekes madár, de tulajdonképpen a barium is az. Ez is variféle, ez a csókának a riasztó hangja. És a csókának most más hangját nem hoztam el, de mindenki ismeri, hát itt a közelben, ugye a Széchenyi fürdő környékén azok a hangok, amilyen ilyesmi hang, ez a csóka, erről kapta a nevét is, ugye a csóka szó, ez egy hang utánzó szó tulajdonképpen. A csókának a normál hangja a kapcsolattartó hangja, és most már mindjárt egy szakkifejezést használtam, majd ezt is megmagyarázom. Tehát a kapcsolattartó hangja ez az a különböző ilyen csattogó hang, viszont amikor veszélyt jelez, akkor ezt a riasztó hangot adja, amit az előbb hang. Na most ez a riasztó hang, ez a fiókáknak szól. És az az érdekes, hogy a varjúfélék fiókái sok más énekes madárral ellentétben, amikor kibújnak a tojásból, akkor még nem tudják ösztönösen, sőt, még akkor sem, amikor már elhagyják a fészket, hogy mi az ő ellenségük. Tehát nem ismerik a macskát, nem ismerik a karvajt, nem ismerik a héját, nem ismerik az embert, hanem bizalmasan közelednének felé, ha a csókaszülők nem figyelnének éberen, és nem figyelmeztetnék. Na most, ezt kísérletekkel is igazolták, és én egyszer elvégeztem egy nagyon szerencsésen alakult kis kísérletet, ilyen ad-hoc kísérlet volt, ami szintén ezt igazolta, hogy ez tulajdonképpen genetikailag benne van a kis csókában, hogy mitől kell félni, csak ez a riasztó hang kell hozzá, hogy ezt a genetikailag programozott dolgot motorizálja, tehát beindítsa, és attól kezdve attól a tártól, amire ezt a riasztást hallotta, attól félni fog. Úgy történt, az volt a történet, hogy fönt a normafánál annó még fészkeltek csókák, mikor megvoltak azok a hatalmas odvas bükkfák, és én akkor még erdészként dolgoztam fönt a normafa síházban, és egy kora reggel, szép napsütés volt, május, kimentem egy kicsit sétálni a bükkösbe, és látom, hogy a napsütésben az egyik bükkfa alatt a földön, a fűben ott ül egy kis csóka. Egy csóka fiók, amely már teljesen tollas volt, és valószínűleg akkor repült ki életében először az odúból. Pont nem voltak ott a szülei, úgyhogy az első élőlény a szüleim kívül, akivel találkozott, az én voltam. Én tudtam már ezt, hogy ez ilyenkor mi van, hogy ő nem fog tőlem félni, és egyből eszembe jutott, hogy most itt elvégezhetek egy gyors kis kísérletet, úgyhogy szépen oda mentem a kis csókához, bizalmasan nézett rám, leültem mellé a fűbe, és egy kis fűszálat letépve elkezdtem vele cirógatni a kis csóka fejét. Ő meg játékosan húzogatta a csőrével a kezemből a fűszálat, tehát egy ilyen idilli jelenet volt, ott ültünk, és én vártam, hogy mikor jönnek vissza a csókaszülők, mert tudtam, hogy mindjárt jönnek, valószínűleg elmentek valahová élelemért. És körülbelül 10 perc múlva egyszer csak megjelentek a csókaszülők, és ezt a hangot adták abban a pillanatban, hogy meglátták, hogy az ő csemetéjük az, és hát nem is az ő csemetéjük volt, hanem csak egy másik csóka pár, mert a csókáknál egyébként egymásra is figyelnek. Ezt a riasztó hangot adták. Na most, hát ezt látni kellett volna a kis csókát. Addig ilyen kis gombóc, fölborzott tollú, teljes bizalmas madár önfelettel játszott velem. Abban a pillanatban, hogy ezt a hangot meghallotta, lesimultak a tollai, a szemébe rémület ült ki, és mint az őrült elrepült. Na most ehhez még hozzájött az a viselkedés forma, amiben rá szintén számítottam, mert ezt már ismertem az irodalomból, hogy a riasztóhang adása közben az egyik csóka elrepült ilyen zuhanó repülésben, szinte súrolva a fejemet, és majd eltávolodott, így elrepült fölöttünk, és a farktollait így jobbra-balra így megcsóválta. Ez azt jelenti a kis csóka számára a riasztóhang, meg ez a vizuális jelzés, ez a farkcsóválás, hogy veszély, gyere velem. Tehát ez kettős, hogy egyrészt a veszélyre figyelmeztet, másrészt rögtön el is csalja. Kis csóka azonnal tudta, és ment a szülővel. Tehát azért gondolom, hogy ez genetikailag programozva van, de ki kell, hogy váltsa benne. Na most az az érdekes, hogyha ez az úgynevezett fogékony korszakban ez nem történik meg, ez a kirepülés után néhány napig tart ez a fogékony korszak, akkor a kis csóka soha többet nem fogja tudni, hogy mitől kell félni, és bizony nagyon rövid életű lesz. Ilyen előfordul más madaraknál is.
Még a fűrjet nem lehet hallani, már nagyon ritkán.
Fűrjet? Hát most megnézem, hogy esetleg hoztam-e fűrjet. Nem biztos, hogy hoztam, de remélem, hogy hoztam. Hát sajnos nem hoztam. Egyébként fűrjet az utóbbi időben már, hál' Istennek, kicsit gyakrabban lehet hallani. Na, akkor hadd mondjam egy kicsit sorban a dolgokat. Tehát a madarak kommunikációja, ugye, mint mondtam, hanggal történik, de minden hangadáshoz tartozik egy vizuális jelzés, ugye az előbb mondtam, a csókánál a riasztó hanghoz kapcsolódik a farokcsóválás, a fekete ringó énekéhez, ami a revír jelző ének, ahhoz kapcsolódik az, hogy ő kint ül, tehát látni is lehet a madarat. Ugyanakkor vannak olyan madarak, amelyek viszont elbújva énekelnek. A poszáta félék például, meg a fülemüle, ezek bent a sűrű bokorban énekelnek, mindjárt keresek egy olyat, amely így elbújva szokott énekelni. Na, itt van például. Kicsit hangos, hogy valaki.
Nem, maradhat ilyen hangos.
Jó. Hát sokak szerint ez a legszebb hangú énekes madár, de látni szinte sohasem lehet. Ez a fülemüle. A költők csalogánya. Ugye csalogány és a fülemüle az tulajdonképpen az, ugyanaz. És a fülemüle az mindig rejtett helyen énekel, sűrű bokrokban lakik, és ott is énekel, éjszaka is énekel. Tehát valószínűleg ezért is van az, hogy az ő énekéhez, ami tulajdonképpen ugyanaz jelenti, mint a fekete rigó éneke, tehát a revírét jelzi. Az ő énekéhez nem tartozik egy vizuális jelzés, mert hát éjjel ez úgysem látszana, úgyhogy a fülemüle az így szokott énekelni. És akkor mindjárt keresek még egy másikat. Kakukk azért az még van. Hát lehet. Most annak sajnos nem hoztam a hangját, de pillanat, amit akartam,
az előtt. Másik, a sárga rigó.
De ismerjük,
hogy őt sem esik észre sem, mert akkor... Igen, hát a kakuk is rejtett mozgással énekel, igen, de tulajdonképpen a kakuk az nem énekes madár, de azért a hangját, a kakukkolás az lehet éneknek nevezni. Amit most hallunk, az viszont az erdei pinty. Az erdei pintynek ez, amit most hallottunk, ez az éneke volt, és ő énekes madár. Na most, sokan azt gondolják, hogy azt nevezzük énekes madárnak, amelynek az emberi fül számára szép éneke van. Hát ez egyáltalán nem így van. Az énekes madár az egy rendszertani fogalom, és tulajdonképpen nem is úgy hívják tudományosan őket, hanem nem énekes madarak, hanem verébfélék. Tehát a veréb alkatúak rendjébe tartozó madarakat neveztük régebben énekes madaraknak. És hát ebből következik az, hogy a veréb, amelynek ugye köztudottan nem túl sok szép éneke van, az is énekes madár. És énekes madár a varjú is, amelynek pedig egyáltalán nincsen szép éneke, hanem csak károg, meg a szarka is, amely csörög. Azokat nevezzük énekes madaraknak, amelyeknek az anatómiája jellegzetes. A hangadó szervük, az úgynevezett syrinx, ezeknél az énekes madár alkatóaknál, vagy veréb alkatóaknál nagyon fejlett. Ezt úgy kell elképzelni, a syrinxet, hogy ugye ahogy van a légcsőve a madárnak, az elágazik két felé, a két tüdőleben felé, ugyanúgy az embernél is, de ebben az elágazásban van az ő hangképző szervük, a syrinx. Ez nem más, mint ennek egy szakasza, ennek az elágazásnak egy szakasza, ez egy ilyen porcos, ilyen gégecsőnek nevezik, ugye azt például, ami a zuhancső is, azért, mert ilyen a gége is, ilyen gyűrű, porc gyűrűből áll, és itt van benne egy olyan kis porc lemezke, amelyet leginkább a szilveszteri trombita sípjához lehetne hasonlítani, csak az a különbség, hogy a szilveszteri trombita sípja az részből van, ez pedig porcból, és izmok tudják feszíteni és lazítani. Amikor a madár, az énekes madár hangot ad, akkor átpréseli a levegőt, ugye ahogy a tüdőből kipréseli, ezen a syrinxen, ezen a hangadó szerven, és ez rezgésbe hozza az ő általa tetszőlegesen megfeszített kis porc lemezkéket, és ez adja a hangot. Na most az ember hangadó szerve az egész más, ugye nekünk fönt van, nem az alsó gégefőben, hanem a felső, tehát a gégekben is ezek hangszálak, ezek egészen mások, és éppen ezért van az, hogy mi nem tudjuk igazából utánozni a segédeszköz nélkül az énekes madarak énekét. Egyrészt azért nem tudjuk utánozni, mert nem is halljuk valójában, hogy az milyen, ugyanis míg az ember hallása, ugye minden, most azt mondanám inkább el, hogy minden élőlény hallása abban a tartományban a legérzékenyebb, amelyben az ő hangja is szól. Tehát ez is fajspecifikus. Az emberi hallás az emberi hang tartományában a legérzékenyebb, a madárhang viszont egészen más tartományban szól, míg az ember füle egy másodperc alatt kb. 20-25 hangot tud megkülönböztetni. Az ennél sűrűbben kiadott hangot mi már egy fütynek halljuk, pedig az nem füty, hanem az trilla. Hogyha lassúbb a füty, akkor trillának halljuk. Tehát másodpercenként 25 hang fölött mi már fütynek halljuk, a madár viszont ezt még régen trillának, ugyanis ő kb. 250-300 hangot tud másodpercenként megkülönböztetni. És ezt ki is tudja adni természetesen. Na most ez úgy működik nála, és ez is egy nagy eltérés az ember és más emlősök hangadásával szemben, hogy a madarak a ki- és a belégzéskor is tudnak hangot adni. Mi ugye általában a kilégzéskor adjuk a hangot, így is tudunk hangot adni, csak így nem olyan jól. Tehát amikor a beszéd hallatszik, akkor mindig kilégzéskor rezegteti meg a hangszálinkat. A madár viszont amikor beszívja, akkor is tud. És ezért tud ilyen rettentő gyorsan hangokat adni. És hát olyan frekvencián szólal meg a madár hangnak sok eleme, amelyet az emberi fül már nem is hall meg. Az emberi fül egyébként 20 és 20 ezer herc között érzékeli hangokat, de ez csak a kiváló hallásúakra, főleg a gyerekekre érvényes. Ahogy az ember öregszik, sajnos ugye a füle az tompul, vagyis a dobhártyák azok nem képesek már olyan gyorsan berezonálni, ezért először a magas hangoktól fosztjuk meg sajnos saját magunkat ezzel, vagyis hát osztódunk meg tőlük, nem halljuk már meg, és hát be kell vallanom, hogy én is már sok madárnak azokat a hangjait, amit tudom, hogy kiadja, meg látom is a csőrén, hogy most épp azt adja ki, nem hallom már meg. Meghallottam még 15 évvel és 10 évvel is, ma már sokat nem hallok meg, és hát az előbb szóba kerül is Mintegon barátom, akkor azt hadd mondjam el, hogy amikor ő körülbelül annyi idős volt, mint most én, akkor ő is ugyanígy akkor kezdte nem meghallani a királykának az énekét, ha az a fa tetején volt, és teljes elkeseredéssel mondta nekem, hogy Árpikám, te még hallod a királyka énekét? Megvan, én hallom. Én már nem. Hát én most szomorúan jelentem, hogy én már Királyka énekét bizony nem nagyon hallom meg, csak akkora nagyon közel van. Hát ez sajnos veleje.
Miért annyira halk magát?
Annyira nem a halk, hanem annyira magas frekvencián szól. És hát az öregedő fül az nem hallja ezt már meg. No, van-e valami kérdés, vagy folytassam a többi hanggal? Igen?
Elektronikusan szokta elemezni madárhangokat, vagy csak
fülel? Szoktam, igen. Szoktam, méghozzá lassítani szoktam. Na most mutatok egy hangot. Egyébként, ha jól emlékszem, hoztam egy lassítást, mert mindjárt megmutatom. No, hát lehet egyébként víznek is használni most a hangokat, hogy na mi ez a hang. Tessék, az bizony, ez a búbos banka, és a búbos banka, ugye a magyar neve is az, hogy banka, az tulajdonképpen egy kicsit hangfestő szó. Ugye ez a hang, ez hát a magyar nyelven talán a banka, ez egy kicsit hangfestnek hangzik, de hogyha a tudományos nevét elmondom, az, hogy Upupa Epops. Hát ez ugyanaz, igaz? Upupa Epops az egy teljesen hangfestő szó. Na most a búbos banka nem énekes madár, ő a hangot nem szirinxel képezi, hanem egyszerűen, hogyha mondjuk hasonlítani akarnám a valami hangszerhez, akkor ez egy duda. Hát ő nem sípot használ, hanem dudát, és akkor mindjárt keresek is mindjárt egy olyan madarat, amely szintén ugyanezt csinálja, és akkor nem árulom el, jó? Hát, ha valaki kitalálja, de majd segítek azért. Nem találom. Úgy hol van, de mindjárt meg lesz, itt lesz, igen. Na, figyeljük csak. Hát ez egy igazi buda. Igen, micsoda? Ez a bölögbika. Én az ovisoknak mindig azt szoktam mondani, ha nem jönnek rá, hogy figyeld, olyan a hangja, mintha bömbölne egy bika, úgy hívják, hogy bölömbika. És a bölömbika kifejezést azt már mindenki hallotta, a máshonnan nem a Cinege cipője című versből, és valószínűleg ez a vers a bűnös azért, hogy mindenki, aki még nem hallott többet a bölömbikáról, egy kicsi madárnak képzeli el. Nem tudom miért, pedig a bölömbika egy nagy termetű madár, majdnem akkora, mint egy gólya, egy gémféle, hosszú nyakú, hosszú lábú madár, rendkívül ilyen rejtőszínű tolla van, olyan a tollának a színe és a mintázata, mint az avas nádnak, tehát ilyen sárkás barna, és ráadásul a hosszú nyakán hosszanti, sötétebb barna csíkok vannak, és amikor a nádasban alakoskodik, ez is egy szép magyar kifejezés, kinyújtja a nyakát, égnek fordítja a hosszú csőrét, a zöldes színű lábát, ami olyan, mint a nádnak a töve, olyan színű körülbelül, a tolla meg olyan, mint a nád szára, és egészen vékonyra kihúzza magát, égnek a tartott csőrrel, pont úgy néz ki, mint egy vastagabb nádszál, vagy néhány nádszál együtt, úgyhogy lehetetlenség észrevenni, tényleg rendkívül jól rejtőzködik, és hát ez a hangja, erről kapta a nevét.
Ez mennyire magasan repül, vagy...
Bölömbika ritkán repül föl, inkább bújkál a nádban, rendkívül hosszú ujjai vannak, és a hosszú ujjai segítségével ügyesen átfogja a nádszálakat, és azok mászkál. Tehát, és abban a pillanatban, hogy zavarás van, akkor ő megmerevedik, kinyújtja a csőrét, és akkor nádnak átszázza magát, vagyis alakoskodik.
Ehhez adaléknak, hogy mondjam, hogy a Tiszatavon voltunk egy jó párszor kenúzni, és aki ott dolgozott a kenú kölcsönzőbe, és hát ugye járta a tavat, 50 éves lehetett, körülbelül azt mondta, hogy ő még életében nem látott bölömbikát. Meg nap, mint nap egész évben kint van a tavon.
Hát mert jól átszázza magát.
Igen, ezért mondtam.
Egyébként volt egy olyan eset, hogy a madarás sulis gyerekeimet Apaj pusztán egy csatornaparton kirándultunk, és egy mikróbuszon volt még akkoriban, és mentünk valahová, a földúton, a csatornaparton, ahol egy keskeny nádszegély volt, és én kiszúrtam a bölömbikát, hogy ott áll, alakoskodott. Valahogy pont megláttam, és megálltam egyből, 2 méterre volt tőlünk a madár, és mutattam a gyerekeknek. És van 10 gyerek volt velem, 9 rögtön meglátta, hogy mutattam, de egyedül nem látták volna meg, és a 10. gyerek az Istennek nem akarta meglátni. Már mindenki ordítva mutogatta neki, hogy ott van, nem látod, és nem látta. Hát ehhez valószínűleg nem is fog jogosítványt kapni egyébként, mert ez egy ilyen kritérium, hogy nem tudja, nem tudta felmondani
szemben. Mi az, amiről mégis megismeri a madarást, hogy hallakos?
Hát az, hogy meglátja végül is, hogy mégsem át, hanem egy madár. Tehát azért...
Na, mi az, hogy egy, amiről...
Hát amikor megmozdul. Amikor megmozdul, vagy véletlenül az emberek rááll a szeme. Hát van olyan, hogy mit tudom, egyet mozdul, vagy egyet pislog, és akkor meglátom. Hát ez teljesen véletlenül. Na, ugye az előbb beszéltünk a madarak hangadásáról, énekes madarak sípot használnak. A bölömbik, a bubosbank a dudát használ, de más hangszer használó madarak is vannak. Na, mindjárt mutatok egy ilyet. Hallgassuk csak meg. Itt most tulajdonképpen nem hangszert használ ez a madár, húszik fölfelé a fa törzsén, és ilyen éles csik-csik-csik hangot ad. Ennél szebb hangot nem is tud hallatni, aztán elkezd kopácsolni.
Arkány.
Igen. Majd,
ez az.
Majd egy olyan hangot ad, amit most hallom, mint egy dobpergés.
Igen, mert annyira gyors.
Na most ez a dobpergés, ez egész más jelent, mint az az előbb adott csik-csik hang, meg más is, mint a kopácsolás. A kopácsolás tulajdonképpen az élelem keresés, tehát ott nem az a cél, hogy ő hangot adjon, hanem hát azzal jár, ugye azzal a zajjal, amikor ő a csőrével kikopácsolja a férget a fába, vagy az odúját készíti.
Igen, az a fadoktól, igen.
Viszont amikor ezt a dobpergésszerű hangot adja, az tulajdonképpen ugyanaz, mint az énekes madár éneke. Ennek már jelentése van, ez egy revírtartó hang, és azt jelenti, hogy ez az én területem, ez foglal, tehát ez a dobpergés. Ebből következik, hogy ezt általában tavasszal hallatja, amikor a revíreket kijelöli, és hát a revírjének a központja ugye mindig az az odú, ahol ő abban az évben nevelni fogja a fiókáit, amit ő maga készített a csőrével, és a revíréhez tartozik még legalább 4-5 olyan odú, amit előző években készített a madár, de már nem használ. A harkálynak ugyanis megvan az a jó tulajdonsága, hogy minden évben egy új odút készít a fiókái számára. Ez azért jó ez a tulajdonság, mert számtalan más erdei madár ehhez alkalmazkodott a törzsfejlődés során, és ők a harkály által nem használt odúban költenek, tehát ezeket használják, például az összes cinege odúfészkelő, meg a seregé, meg a bubosbanka is. Úgyhogy ezzel azért mondom, hogy egy jó tulajdonsága. Na most a madár ének is, meg hát így ugye ezek szerint a harkály dobolása is, amit éneknek nevezhetünk, faj specifikus. Ez azt jelenti, hogy fajra jellemző. Ez azért van így, mert tulajdonképpen ez a hangadás, ez a saját fajtásának szól elsősorban. Tehát kell tudnia annak a madárnak, hogy ha hallja ezt a hangot, hogy ez az ő fajtása ezt a hangot, hiszen ez a célja. És ez segít minket abban, hogy meg is tanuljuk a madarak hangját, és mi is ugye kielő gyakorlattal hangról felismerjük. A nagyfakopás dobolását hallottuk az előbb, most hallgassuk meg a kisfakopás dobolását. Hát gyorsabb, ez gyorsabb, és több ütésből áll. Na most az előbb valaki megkérdezte, és akkor most válaszolok mindjárt erre, hogy szoktam elemezni a hangokat. Hát a harkályok dobolásánál ez nagyon fontos. Amióta számítógép létezik, és amióta ugye ezt használjuk mi is hangelemzésre, nagyon könnyű a dolgunk. Én például, amikor a Románia CD-t, meg már az előző CD-met, a Magyarország madárhangjait készítettem, akkor ott az összes hazai harkály dobolását rátettem a CD-re, és mindegyiknél odaírtam, hogy ez a sorozat hány ütésből áll, ugyanis ez fajspecifikus. De ezt nem lehetne füllel meghallani. Most megkérdezném, hogy hányat dobolt ez a kisfakopán, senki meg nem mondaná, de én tudom, hogy 31-32 ütésből áll. Tehát az fajra jellemző, hogy hány ütésből áll, és hogy ez a számú ütés, ez mennyi idő alatt zajlott le. Hogyha sok ütés rövid idő alatt zajlott, azt mondjuk, hogy gyors ütemű a dobolás. Hogyha sok ütés kevesebb idő alatt, akkor lassú ütemű a dobolás. Hallgassunk csak meg egy ilyet. Ez lassú, mint amit az előbb hallottunk.
Ez mennyi, ami lassú?
Ez is 32 ütés volt, de viszont ez körülbelül hát egy másodpercnek kicsit több volt, a másik meg kevesebb. Hát ezt most itt külön tudom megmondani, ezt én akkor számítógépen megszámoltam. Na most, hogy lehet ezt megszámolni? Nagyon egyszerűen, hát több módszer is lehet. Én azt csináltam, hogy egy olyan programot használok, amely grafikusan is megjeleníti a hangot, tehát minden egyes hangot egy függőleges vonallal jelöl, tehát egy ütést egy vonallal jelöl, és azt is jelzi ez a program, hogy a vonal hosszúságával, hogy milyen erős a hang. A rövidebb vonal az gyengébb ütést jelent, a hosszabb vonal az erősebbet. A vonalak közti távolság az jelzi ugye a sebességét, és a vonalak hosszabb meg a hangerejét. Na most nagyon érdekesen, mint egy ilyen halgerinc úgy rajzolódik ki például a nagyfakopáns dobolása. Kicsit halka kezdődik, a közep erős, aztán elhalkul. Fajra jellemző az is, hogy a másik fajé viszont hirtelen egy erősítéssel kezdődik, aztán egyforma hangmagasságú, majd elhalkul. Olyan is van, ami halkon kezdődik, erősödik, majd hirtelen halkul le. Tehát ezek mind-mind fai bélyegek, füllel nem lehet őket megkülönböztetni, viszont számítógéppel bizony nagyszerűen. Na ez volt tehát a hamvas küllőnek a dobolása, és még keresünk mindjárt egyet. Ez rendkívül erős, szinte ijesztő hang, mikor az ember a erdőben elgondolkozva járkál, vagy még ha nem is elgondolkozom, mint például én, mikor a fekete harkály hangját akarom fölvenni, és hirtelen megszólal a dobolása, mert az volt, a fekete harkály, akkor még én is összerezzenek. Ez a legnagyobb termetű harkályunk, rendkívül erősítéseket mér a fára, és hát ő neki a leglassúbb a dobolása. És itt tulajdonképpen a magyarázatát mindjárt elmondom, most egy autó közeledik. És aztán mindjárt hallom még egy dobolást tőle.
Az utcai felvétel kint?
Ez fönt a normafánál készült ez a felvétel, ahol ez volt még egy dobolása. Na most itt leállítom, és elmondom, hogy mi volt a jellemző erre a hangra. Ugye nem csak az jelzi, hogy milyen faj, milyen harkályfaj dobolt, hogy milyen hány ütésből áll, milyen gyors, hanem az is, hogy a dobolások, tehát a sorozatok között milyen, mennyi idő telt el. A fekete harkály például az jellemző, hogy rendkívül erősítések, viszonylag lassú, körülbelül 25-27 ütésből áll a dobolása, és nagyon nagy szünetek vannak a sorozatok között, tehát egy perc alatt maximum 4-szer dobol. Míg a kisfakopáncs az egy perc alatt akár 50-szer, 60-szor is lead egy sorozatot. Az, hogy egy harkály dobolás milyen gyors, az elsősorban attól függ, hogy mekkora a harkály. Ugye minél kisebb, annál gyorsabban tud dobolni, hiszen rövidebb a nyaka, tehát gyorsabban tud ütéseket mérni a fára. Egy hosszú nyakú, nagy termetű, varjú nagyságú fekete harkály viszont nem tud olyan gyorsan ütni a fára, tehát az ő dobolása lassú. No, akkor mutatok most egy olyan madarat, amely egyrészt nagyon jó szórakozást nyújt egy olyan hangvadásznak, aki már jól ismeri a hangokat, mert tud gyakorolni. Másrészt rendkívüli módon zavarba tudja ejteni a madárhangot tanuló embert, ugyanis ez egy utánzó madár. Ez a seregély, igen. A szajkó is hangutánzó madár, de a seregély az még nagyon messzere. Most például ez a sárgaligónak a flótálása volt, ez a seregély produkálta. Béka brekegés szintén a seregélytől, és ez ugyanaz a madár, és egyszerre több hangot képes kiadni. Na most ez is a Syrinxnek, és ez egyik külmányra, hogy azt éppen egész. Azt kell a részt mondani. Érdik, hogy ez ugyanaz a hasz, hogy állnak szoktuk, hogy valami forzeli távol neked fel az ugár. Ezt nem szó nekünk madarászoknak az, hogy ismerjük a madárhangokat, és tudjuk, hogy mit jelent. Hát pontosan azért, mert tudjuk azt, hogy most éppen mi történik, elárulja nekem ez a kenderike akaratlanul, ha én tudom, hogy mit mond, hogy ott a fészke. Pedig ő éppen nem akarja nekem elárulni, de én tudom, hogy ez azt jelenti, hogy ott a fészek, és ha meg akarom keresni, akkor ott van a fészek. Ha meg nem akarom megkeresni, általában ugye az van, mert miért akarnám, akkor viszont elkerülöm, hogy ne zavarjon a madarat. Egyik barátom, aki nem madarász, egyszer azt mondta nekem, mesélte, hogy milyen szép élménye volt neki hétvégén, kenuzott a Dunán, és kikötött egy zátonyon, egy kis óder zátonyon, alacsony volt a vízállás, úgy érezte magát ott, mint egy lakatlan szigeten, egy ember se volt ott, a Duna közepén, csak egy kis madárka ott, ő 3 órán keresztül napozott, és kis madárka énekelt a fejfő. Na, én már kezdtem rosszat sejteni. És kérdeztem tőle, hogy milyen hang volt az ének. Hát, az nem volt túl szép ének, ilyen tyühí, ilyesmi hang volt. És ilyen elnyújtott. Na mondom, akkor te most tudod, mit csináltál, egyrészt kellemesen érezted magad, másrészt valószínűleg tönkretettél egy kis lilefészkelést. Ugyanis tudtam, hogy egy Duna zátonyon, a madár van, az csak egy kis lile lehet, amely a kavicsok közé rakja a fészkét, általában kavics zátonyokra, és ez a hang nem más, mint az ő aggódó hangja. A barátom valószínűleg rátelepedett a fészekre, vagy ott volt tőle egy méterre, nem vette észre a tojásokat, vagy ha esetleg fiókák voltak az sem, mert ezeknek rejtőszínük van, és ő nem ért hozzá, tehát nem tudta, mit jelent a hang, úgyhogy ő jól érezte magát, és még örült is, hogy egy madár énekel, pedig közben ő szereti a madarat, és ha tudta volna, hogy mi történik, azonnal elment volna annak, hogy ne tegyél tönkre a fészkelés. Mikor én ezt elmondtam neki, akkor teljesen magá volt roskadva, hogy ő milyen hülye.
Akkor a légiósoknál alkalmaznak ilyen madárhangkutatókat, hogy tudják, hallják, milyen az ellenség.
Hát igen, egyébként, hogy ne csak a madárhangokról legyen szó, az ókori Kínában, de még ma is divat Kínában a tücskök tartása. És ennek egyébként az volt az eredete, hogy a tücsköket azért tartották a házaknál, mert a tücsök éjjel, amikor ugye az emberek alszanak, akkor ciripel. Egyébként olyan élelemmel letették a hím tücsköket, hogy ezek állandóan ciripeljenek, ez éppen ki volt kísérletezve, és abban a pillanatban, hogy valami megzavarja a tücsköt, elhallgat. Na most pici kis, gyönyörű kerámia tücsök kalitkákban egy-egy hím tücsök volt, és a kertben mindenhová kiraktak ilyen tücsköket, és lefeküdtek aludni, és nyugodtan aludtak, megszokták a tücsök hangját, tudták, hogy itt szól, ott szól, és ha valamelyik elhallgatott, azonnal fölébredt az ember. Ez általában az őrség alkalmazta a nagyobb palotákban, mert valami gyanús, mert valaki jött. És ugye megmozdult valami a tücsökkalitka mellett, egy ember eloson, mondjuk egy merénylő, akkor rögtön elhallgatott a tücsök. Tehát erre használták az ókori Kínában, aztán később divat lett csak belőle, és ma is
tartja. És mit adtak nekik, hogy ciripeljenek?
Egyébként amikor egyszer hozzám beköltözött a vidéki házam küszöbe alá egy házi tücsök, akkor először én is örültem, hogy de jó, milyen szép a tücsök hang, aztán mikor második éjjel is ott szólt, és már felbátorodva teljes hangerővel, akkor egy kicsit már kezdett idegesíteni. A harmadik éjszaka már még hangosabban szólt, vagy én voltam még idegesebb, akkor elhatároztam, hogy ezt a tücsköt viszont innen el kéne tüntetni, de hát azért csak nem fogom lefújni kemotokszal, ugye azért csak nem teszek ilyet. Kis és szellemesebb megoldást választottam, fölvettem a hangját. Majd egy kis hangsugárzót letettem oda a küszöb mellé, és olyan 3-4-szeres hangerővel visszajátszottam neki. Abban a pillanatban elhallgatott, és soha többet nem szólalt meg. Valószínűleg elköltözött onnan. Én mégpedig azért, mert a tücsök ciripelés, amit a hímek adnak, ez egyrészt a nőstény tücskők oda csalogatása, másrészt az idegen hímek elriasztására szolgál. Na most minél nagyobb a hangerő, ugye annál félelmetesebbnek tűnik a tücsök. Na most én lejátszottam neki 4-szeres hangerővel, egy ilyen borzasztóan félelmetes tücsköt képzeltem maga elé, szegény és elmenekült onnan.
Ezt lehet használni szúnyogokkal is?
Egyébként nem tudom, hogy szúnyogokkal lehet-e, de lehet valószínűleg. Igen. Na, akkor mutatok most egy olyan hangot.
Megadják kell is akkor.
Pillanatra megállítom. Egy strófát hallottunk ettől a madártól, azt mondta, hogy tyühi, ez a fenyves színege. Most mindjárt elindítom a felvételt, de elmondom előre, hogy mi fog történni. Aztán még egy vagy még két strófa lesz, és utána a következő az ugyanegy egy ilyen strófának a 30-szoros lassítása lesz. Ezt azért mutatom be, mert így lehet érzékelni azt, hogy mi tulajdonképpen nem úgy halljuk a madárhangot, ahogy a madár hallja. Ugyanis mi így halljuk, ahogy most fogjuk hallani, a madár pedig azt is hallja, amit majd a lassításban mindjárt mi is. A Tehát ez a rendes strófája. Még ez is. Ez pedig egy 30-szorosával lelassított ugyanaz a strófa. Pontosabban ez meg van nyújtva ez a hang, tehát azért hosszabb ideig is tart. És nem mélyül el, mint a hagyományos analóg lassítással, hanem a digitális lassítással el lehet érni azt, hogy megmaradjon a hangmagasság, viszont hosszabb lesz, tehát ez egy nyújtás. És ez ugyanaz a strófa, ez a tyühi, tyühi, tyühi. Na most így lehet elemezni is, ha valaki éppen ezt akarja. Jó, mindjárt vége, de ez egy strófa volt csak. Tehát így lehetne elemezni is, és ha összehasonlítjuk több adán, mint ahogy kollégáim közül néhányan foglalkoznak ilyesmivel, hogy megpróbálják azonosítani az egyedeket. Ezt például a harisnál szokták. Na mindjárt mutatok egy haris hangot. Ez a haris. A magyar neve az, hogy haris, ez is egy hangfestő szó, ugye harsog. Van egy nagyon szellemes, népies neve, Somogyban használják kétkés madár. Mert mint mikor kétkést összefennek, vagy mikor a kaszát fenik, olyasmi hangja is van. És a latin neve, az pedig még belemagyarázom, krex krex. Ez a tudományos neve a harisnak. Na, hallgassunk még egy kicsit belőle, bár nem túl szép a hangja. Azt mondja, hogy krex, krex. Krex. És közben a tücskök cépelnek, ezek a mezei tücskök. No, hát hogyha már ilyen érdekes madárneveket mondtam itt ki, hogy haris, akkor ugye érdemes arról is szót ejteni, hogy a magyar madárnevek, ugye azok vagy a madár hangjára utalnak, vagy a madár külsejére, vagy esetleg a viselkedésére. Például a tövis szúró gébics az a madár viselkedésére utal, de én inkább most a hangjára utaló madarakat említeném. Ez volt ugye a haris. És mindjárt keresünk még egy olyat, ha hoztam, ami esetleg a viselkedésére, illetve a hangjára utal. Hát itt van egy olyan, ami mondjuk egy kicsit belemagyarázó. Na mi lehet ez? Ez is utánoz mindenféle. Ezt a madarat úgy hívják, hogy énekes rigó. Magyarországon gyakori faj, fekete rigónál kisebb termetű, nem fekete, hanem földbarna színe van, a melle barna pöttyözött egyébként fehér. És az éneke, hát aki elnevezte énekes rigónak, az valószínűleg szebbnek találta a fekete rigó énekénél, szerintem nem szebb, de minden esetre felismerhető arról, hogy a strófákban a motívumokat többször megismétlik. Most figyeljünk, nem mindegyiket, de majd jelzek, amikor megismétlik. Négyszer ismételte. Most is négyszer. Most nem ismétel. Ötször. Tehát ez, ha így ismételgeti a strófát, illetve a motivumot, most két háromszor, ugye, akkor arról felismerhető, hogy ez az énekes rigó. És hát ő is szokott utánozni.
Hát úgy csettek.
Hát több madár is csettek a háttérben. Most nem tudom hirtelen melyik az, amire... Az egy barát poszát a csettek, igen, a háttérben. Na, akkor mutatok most egy olyan hangot. Megmutatok egy olyat, amit az előbb már hallgattunk. Kíváncsi vagyok, hogy valaki felismeri. Az előbb hallottuk. Ezt egy kicsit tovább kell hallgatni. Egyébként az első... Igen, a harist utánozta egyébként az első strófájával. Tehát ez a seregének az éneke, ami ugye más madarak, de nem csak madarak, hanem békák, vagy esetleg autóriasztó, meg mobiltelefon csöngését is beleszül az énekébe. Tehát őneki az éneke az ilyen úgymond lopott hangokból áll. Na most ezt azért mutattam meg még egyszer, mert az is gyakran felmerülő kérdés, hogy a madarak hogy tanulnak énekelni. Hát itt ezzel nagyon sokat foglalkoztak kutatók, és arra jöttek rá, hogy nagy vonalakban több módon. Az utánzó madarak, mint például a seregé, a szajkó, az énekes nádiposzát, a gezék, rengeteg utánzó madár van, vagy a legnagyobb termetű énekes madár, az ausztráliai landfarkú madár. Ezek úgynevezett nyitott tanulók. Azt jelenti, hogy nincsen egy olyan ének, ami egy bizonyos úgynevezett imprinting szakaszban, tehát bevésődési szakaszban rögzül bennük, és aztán egész életükben ezt használják, hanem egész életükben képesek új hangokat megtanulni, azt alkalmazni, majd elfelejteni, újat tanulni, és így alakul ki az utánzásos ének. Ezt is gyakran meg szokták kérdezni, hogy mi a célja ennek ezzel a madárnak. Semmi. Valószínűleg semmi. Ő egyszerűen ő így énekel, tehát nem akar senkit becsapni, senkit átverni, ő egyszerűen így énekel. Viszont egy gyakorlott hangismerő madarászt nem tudja becsapni, például a seregése. Mert amellett, hogy az egész teljes énekét idegen madárénekek motivumaiba állított össze, mégis van az egész énekének egy jellemző üteme, egy jellemző lefutása, jellemző hangszínek, meg vannak benne jellemző hangok, és erről fel lehet ismerni. Tehát így minket nem tud becsapni. Vannak viszont az énekes madaraknak egy olyan nagy csoportja, amelyek úgy tanulnak énekelni, ilyen például az erdei pinty, mindjárt még egyszer megmutatom, egyszer már mutattam, de még egyszer. Ennek viszonylag egyszerű éneke van, a háttérben is egy másik erdei pintyet hallunk. Most. Ez a madár, amit hangosan hallunk, közel van. Most egy messze volt, megint a közelit halljuk, és hogyha a távolit is megfigyeljük, akkor annak is majdnem ugyanolyan az éneke. Igen? Jó, akkor ezt még gyorsan elmondom. Tehát az erdei pinty az úgy tanul énekelni, hogy a fióka, a hím fióka, mert csak a hím fog majd énekelni, a fészekben, ahogy nevelkedik, 20 napig tartózkodik a fészekben, különböző hangokat hall. Na most úgy születik, hogy van egy genetikailag beléje programozott úgynevezett nyers éneke. Ez benne van, és ehhez hallott hangokat egy bizonyos életszakaszában, ez a bevésődés szakasza, az ehhez hallott hangokat hozzátanulja, de nem alkalmazza, csak bevésődés, tehát látás módon kialakul benne. Majd, amikor ivarélet lesz, és a hormonok elkezdenek benne dolgozni a következő tavasszal, akkor azt az éneket, amit fióka korában ráépített, rátanult az ő saját nyers énekére, azt kezdi el énekelni. Ebből az következik, hogy az erdei pintnél és még sok más madárnál nagyon hasonló az egyes egyedek éneke, de mégsem teljesen hasonló, ugyanis itt is kialakulhatnak dialektusok, vagyis tájszólások. Tehát egy-egy vidék erdei pintjeinek vannak jellemző motivumai, mert azt hallják, azt tanulják meg a fiatalok, elsősorban a saját apjuk énekét, viszont az ő velük született nyers énekük az kicsit változékony, tehát erre épül rá ez a tanult sok elem, és azért alakulnak ki az úgynevezett tájszólások.
Lenne még egy kérdésem, a beszélő papagáj, ez lehet egy hangutánzó énekés?
A papagájok azok tulajdonképpen ugyanúgy utánoznak, tehát ők is nyitott tanulók, és az emberi szavakat is ezért tudják megtanulni. De a papagáj azért egy kicsit bonyolultabb kérdés, mert főleg a nagy papagájok, azok rendkívül intelligens madarak, úgyhogy ez, hogy most intelligens vagy nem, ez is egy ilyen elég tág fogalom, de emberi mértékkel mérve is intelligens madarak, és ők nagyon gyakran az utánzott hangokat, vagy az emberi beszédet kapcsolják is valamihez. Tehát sokszor úgy tűnik, mintha értenék, amit mondanak. Tehát például mondok egy példát, szegény Ország Miska bácsi barátomnak, aki szintén egy hanggyűjtő volt, nemrég halt meg, ő nagy állatgyűjtő is volt, és volt egy Szürke Jákó papagája, a Böszme, rádióban is lehetett őt annak idején hallani, És a bőszme annyira figyelte a Miska bácsit, a gazdáját, hogy előre tudta, hogy mit fog reagálni. Volt egy olyan eset például, hogy egy kazettát adtam kölcsön a Miska bácsinak, egy hangkazettát, és mentem érte, hogy visszakérjem. És ő nem találta ott a nagy rendetlenségben a madárszobában, és ott kereste, egyre idegesebben túrt mindenhová, és egyre idegesebb volt, a madár figyelte, és egyszer csak megszólalt a madár, hogy aromatt életben. A Miska bácsi hangján, de abban a pillanatban azt mondja a Miska bácsi, hogy aromatt életben. Egy 10 másodperccel később mondta, a madár előbb mondta. Tudta, hogy mikor fogja mondani, és hogy mit fog mondani, mert látta rajta. Meg azt is tudta a bőszme, hogy hatalmas nagy csattanás az utcán, az üzében lakott a Lónyai utcában az öreg, és a nagy csattanás, két autó összement, ott gyakori volt a baleset a keresztetődésben, és a madár megszólalt, hogy na, ezt jól megcsináltad. Az ország Miska bácsi hangja, mert ő szokta ezt mondani mindig, mikor egy csattanás, na, ezt jól megcsináltad. És a madár ezt... No, hogyha van még valami kérdés, én nem akarom az
időt. Kérdésem, hogy hogyan lehet ezekhez a CD-khez,
ezeket a CD-ket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adta ki, és ők is forgalmazzák. Ezek már mindegyike többször után lett nyomva kaphatóak. Elmondom gyorsan, hogy melyik CD-ket lehet náluk keresni, amit én készítettem. Ugye az első, az már a madáros kirándulások, az már nincsen, viszont van a Magyarország madarai, akkor van a Madárdalok a kertben és a ház körül. Ez a Magyarország madarai, ez 3 CD-ből áll a sorozat, de külön is meg lehet venni. Van a Madárdalok a kertben és a ház körül, akkor van az Éjszaka hangjai. Ezt ajánlom mindenkinek, aki még nem ismeri. Ehhez narrátor szöveg van. És hát az a színész, aki nemrég halt meg, most nem, Végvári Tamás kértük meg annak idején, hogy elmondja az általam írt narrátor szöveget, egy nagyon jó sikerült CD. Tavaly, azt hiszem. És a Románia madárhangjai, az is egy 3 CD-ből álló sorozat. Ezeket lehet megkapni, internetes boltjuk van, az mmm.hu oldalon lehet az a mmm bolt ba eljutni, és rendelni lehet.
És milyen árba kerülnek?
Nem tudom, sajnos nem tudom, én foglalkozom már ezzel, én már nem ezt a bolt. De nem nagyon drágák.
Egy kérdésem van neked, hogy ezt az új-zélandi, az, amit keringőnek mondta, ez új-zélandi, de ez valamelyik CD-jén rajta van?
Ez nincs rajta, ugyanis ez nem a saját felvételem, és ezt ugye nem rakhatom rá.
És ezt hogy lehet ezt megszerezni? Ez nekem tetszik ez a...
Sajnos nem tudok mit mondani erre, ezt én ajándékba kaptam egy tanítványomtól, aki kint tanult egy évig Új-Zélandon, és ott vásárolta a boltban. Hát,
és milyennek a CD-nek a címe egyébként?
Ez egy madárhangos CD, ezen Új-Zéland madarai vannak. Azt hiszem, hogy az esőerdők madarai, valami ilyesmi a címe magyarra fordítva, és ez az utolsó szám rajta.
3 nagyon rövid kérdés és nagyon rövid válasz, tehát már 8 óra elmúlt, jó? Tehát 3 rövid kérdés és válasz.
Ilyen hatalmas hanganyagot hogy lehet katalogizálni, hogy hamar megtalálni, amit kell?
Amikor én elkezdtem, még nem volt számítógép. És akkor úgy csináltam, hogy van egy hatalmas nagy piros könyvem, ami egy ilyen vendégkönyv volt valamikor. Azért piros, mert valami pártgyűlések vendégkönyve lehetett szerintem. És abba írom föl, úgyhogy a lemez, tehát minidisk lemezekre készültek, és a lemezek római számmal vannak meg, rá van írva az évszám, tehát például 1997, akkor kezdtem ezt így csinálni, 1997 10-es lemez. És azon a lemezen a felvételek, tehát a track számok mellé írom oda, hogy milyen madár szerepel a felvételen, tehát bent van a füzetbe, be van írva, be van karikázva, hogy mit tudom én, 97 per 10, és akkor 11, 12, 13 fekete rigó. Így. Aztán most már ezek természetesen digitalizálva van a nagy részük. Ahogy használom őket, ugye mindig rögtön digitalizálom, és akkor már mappákba számítógépen, úgy már sokkal egyszerűbb, fajok. Tehát egy mappa, egy faj. És azok belül a fájloknak megvan, hogy a dátum, hogy mikor készült a felvétel, és hogy hol.
Jó, következő kérdés. Aha. Jó, milyen terveid vannak, és akkor legyen ez a záró kérdés.
Hát a tervem az, hogy még amit tudok, minél több madárhangot gyűjtsek. Minél hosszabb ideje gyűjti az ember a madárhangot, és ez nem csak ezzel van így, hanem a természettel általában, annál jobban rádöbben arra, hogy milyen keveset tud. És én ezt a tudást szeretném még bővíteni a teljesség igénye nélkül, de a kíváncsiság hajt, úgyhogy én mindig tudok új csodát felfedezni a természetben.
Jó, köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk.
Köszönöm hozzá. Szépen.
Jó, köszönöm szépen.
Jó, köszönöm a meghívást, és örültem.